Hátoralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához és ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhessék, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában az orosz energiahét panel beszélgetésén. Szijjártó Péter kifejtette, jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása, azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a török áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélést. Azt mondta, a következő évtized elejére szeretnék mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek köztársasági elnöke Manilában fogadta a magyar házelnököt, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Kövér László elmondta, Magyarország a keleti nyitás stratégiájával összhangban kiemelt figyelmet szentel a dél-kelet-ázsiai térségnek és különösen a Fülöp-szigeteknek. Újabb vármegyékben és borvidékeken jelent meg a szőlőkre végzetes aranyszínű sárgaságbetegség. Előbbi esetében 17, utóbbinál 20 helyszín érintett. Ezúttal a tokai és a mátrai szőlőültetvényeknél fedezték fel a kórokozót, korábban Egerből is jelentették. A hatóságok elrendelték a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a termelőket, hogy a fertőzés jelenlétéről minél hamarabb értesítsék az illetékes szerveket. Ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, 200 ezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy szárazság idején, mondta az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az éghajlatváltozás negatív következményeit tárcája időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4 milliárd 300 millió forintot azonnali intézkedések végrehajtására. Már 1 milliárd köbméterrel több vizet tartanak vissza a tájban, mint valaha, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre elkerülhetetlennek nevezte a szemléletváltást, ugyanis az elmúlt évtizedekben megváltozni látszanak nem csak Magyarországon, Európában, hanem az egész Földön a klimatikus viszonyok. Befejeződött a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer utalványok kézbesítése, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert elmondta, több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg az utalványt. A juttatás összértéke 70 milliárd forint, ebből 13 milliárdot már levásároltak az érintettek. Novemberben pedig érkezik az infláció követő nyugdíjkiegészítés, amelynek összeg átlagosan 47.200 forint, decemberben pedig mindenki az emelt összegű nyugdíjat kapja majd, hangzott el a tévéműsorban. A MÁV csoport megkezdte a Kraftex Küne buszgyártó 869 darab új, magyar gyártású Credibusz Econel 12 Next típusú autóbuszának átvételét. Ebből 269 még idén forgalomba állhat 17 vármegyében, jelentette be Nagy Bálint. A közlekedését felelős államtitkár elmondta, az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifareformja után a közösségi közlekedés elérhetőbbé, olcsóbbá vált, és most kiemelt cél a magas szolgáltatási minőség biztosítása. A kormány újabb költségvetési átcsoportosításról döntött, amely több magyar városnak biztosít közvetlen támogatást, Eger például 2 milliárdos segítséget kap működése fenntartására, írta meg az Index hírportál. A döntésről Wagner Ákos polgármester és dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt. Az ügy előzménye, hogy a múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyalt Egerben, illetve Salgótarjánban is, amely várossal kapcsolatban most ugyanez a döntés született. A határozatok megjelentek a magyar közlönyben. Végül az időjárásról. A köd, valamint réteg felhőzet feloszlása után többnyire majd gomoly felhős derült lesz az ég, elvétve kisebb eső, zápor előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Első beszélgetésünkben a Málenki robotra, kényszermunkára hurcolt nők sorsáról lesz szó. Beszámolunk még a sárospataki római katolikus egyházi gyűjtemény egyik festményének restaurálásáról és zempléni felújításokról. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárból, Ferencvárosból, a 9. kerületből. A Veritas szó valóságot jelent, vagyis a valóságot kutatják a Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársai. Több magyarországi történelmi korszakkal is foglalkoznak, majd ezt a végén el fogjuk mondani. Most a kutatók éjszakája van a mai nap, és a Veritas Intézet előadás sorozatot tart délután 5-től. Az egyik előadás Fodorné Bozó Brigitta levéltáros tartotta. Az előadásának címe a Málenki robotra hurcolt nők elfeledett sorsai. Megkérdezzük tőle, hogy hogyan került kapcsolatba a Málenki robot témával, és ezen belül a kényszermunkára hurcolt nők életével.
Ez egy nagyon hosszú történet, most már lassan 30 éves évre néz vissza. Amikor 1993-ban én az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalnál kezdtem dolgozni, mint szakügyintéző, ezeknek a sérelmet szenvedetteknek hoztunk határozatot, illetve hát virtuális főhajtást az ő szenvedéseikre. Kárpótlás anyagi vonzata volt, tehát nyugdíjrendezés, kárpótlási jegyet kaphattak, vagy életjáradékot.
De milyen okból kifolyólag?
Hát a sérelem elszenvedése miatt.
Milyen sérelem?
Nagyon sok sérelem volt. Volt a kényszermunka, hadifogság, deportálás, kitelepítés, közbiztonsági őrizet, internálás, elítélés. Politikai okból, ugye itt értem itt az 56-osokat. Tehát a 39 és 89 közötti időszakban a politikai okból sérelmet szenvedett embereknek kárpótlást nyújtott a magyar állam. Ezt még Antal József miniszterelnök úr kezdte el. 89-ben kezdődött nyugdíjkiegészítéssel, ugye ez vagyoni kárpótlás is volt 91-ben, 92-ben jött a személyi sérelem, és így tovább 2006-ban már életelvesztés után is fizettek kárpótlást. Nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy nagyon bonyolult folyamat volt. Ahogy a kérdésére válaszoljak, én akkor találkoztam ezeknek a nőknek a sorsával is, többek között. Nekem gyerekkori élményként megmaradt, hogy nagypapám hadifogságban volt. Ő a Briánszki erdőben volt hadifogságban, és mikor sokat voltam nyaranta náluk, mesélt, amit lehetett. Tehát később tudtam meg, hogy nagyon sok minden szörnyűséget, borzalmat nem mesélt el. Szerintem az, ami ilyen emészthető egy gyereknek, azt elmesélte. Tehát nem volt annyira új dolog nekem ez, hiszen felnőttem egy túlélővel, azt mondhatom. Aztán ugye későbbiek folyamán csináltuk ezeket hosszan, végülis 2015-ben a Veritas Történetkutató Intézet, akkor még nem volt levéltár, ő hozzájuk kerültek ezek az iratok. És akkor így kerültem én át Szakály Sándor főigazgató úr kérésére, hogy ezeket az iratokat mi értelmezni tudjuk. Hiszen itt nagyon sok minden jogszabályon alapult, a kárpótlási törvények, salátatörvények, tehát nem olyan, hogy az ember leül elolvassa. Ez nagyon sokrétű dolog volt, tehát elég nehéz kiigazodni. És így kerültünk tulajdonképpen négyen kollégák ide.
Tehát akkor átkerült dolgozni ide a Veritas intézetbe, és itt kezdtek el foglalkozni a kárpótlás kapott emberek sorsával, és akkor kerülhettek a kezébe ezek az iratok is újból.
Igen, újból a kezembe kerültek, mert jelenleg ezeknek az iratoknak lassan lejár a védelmű idejük, és kutathatóvá válnak. És készítjük elő kutatásra, archiválásra. Selejtezzük jelenleg az iratokat, illetve egy adatbázisba gyűjtjük, hogy kutatható legyen, ha bejön egy történész, egy kutató, hogy ha rákérdez bizonyos összefüggésekre, akkor könnyebben tudjunk neki iratanyagot adni. Nekünk nagyon, úgy mondom, jó dolgunk van ilyen szempontból, mert a mi irataink vonalkódósak. Vonalkódósak voltak már 1992 óta, amikor ez még egy nagyon új dolog volt. A legtöbb levéltárban jelenleg úgy működik, hogy oda mennek, és a dobozt egyenként végigkeresik a papírokat, hogy hol vannak. Van, amikor 10-15 dobozt kell végignézni ahhoz, hogy egy papírt keressenek. Mi rákeresünk, és egyből kiadja, hogy hová nyúljunk. Tehát ilyen szempontból mi nagyon modernek vagyunk, ha ezt lehet mondani így a mai világban. Nyilván az archiválás az sok pénzbe kerül, tehát nem tudom, hogy mikor kerül arra sor, hogy ezek az iratok online is kutathatók legyenek, de fogjuk biztosítani azt az időt, helyet, ahol ha valaki akár csak családkutatás miatt is, nagyon sok olyan megkeresésünk jön, nem tudják, mi történt. Meghaltak. A sérelmet szenvedettek, meghalt apa, anya, nagypapa, nagymama. Tudjuk, hogy volt valami, de soha nem beszéltek róla. És akkor, hogyha megfelelő iratok birtokában, mi meg tudjuk mutatni, ugye, mert most még a védelmi idők rajta vannak, de hogyha be tudja bizonyítani, hogy ő a örökös, tehát hogy kutatható lehet, aki tudjuk adni a dokumentumokat. Nagyon sok levelünk van. Kiírták magukból, hogy mi történt. Senki másnak nem mondták el. Leírták. Ami most idézetek voltak, ezek mind olyan szövegek voltak, hogy írtak, oldalakat írtak a túlélők.
Hogy kerültek ezek a levelek ide?
Kérelemre indultak ezek az eljárások. Tehát sajnos nem minden kinek van ugye itt az irata, mert azokat adták be saját vagy házastársi jogon, akik ugye a sérelmet elszenvedték. Tehát ez egy kérelemre induló eljárás volt, és ahhoz, hogy ő megkaphassa ezt a bizonyos kárpótlási összeget, bizonyítania kellett. Jó esetben megvoltak a dokumentumaik. Hadifogoly elbocsájtó, hadigondozási, bármilyen ilyen korabeli bizonyíték lehet, vagy a HM-től, vagy valami, de ha nem volt nyoma, mert nagyon sok esetben ugye elveszett, nem gondolta, hogy ennek jelentősége lesz, kidobta, költözködtek, akármi volt, nem tudta bizonyítani. Két tanúval lehetett még bizonyítani, illetve ügyfélnyilatkozattal. És nagyon sokan akkor már meghaltak. Volt olyan, hogy nem tudott tanukat hozni, mert meghaltak körülötte. És akkor írt. És nagyon sokszor érzem azt, hogy végre kiírhatták magukból. Mert előttünk megmertek már nyílni. Mert ugye, mint említettem az előadásomban, nem beszélhettek erről. És most beszéltek nekünk nagyon sokat, és én ügyfélszolgálatoztam is. Tehát azt jelenti, hogy az emberekkel beszéltem, a túlélőkkel, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent mondtak el. Úgyhogy még mi az utolsók vagyunk, mi akkor még nagyon fiatal lányok voltunk, tehát azért tudjuk most elmondani ezeket, mert a korunknál fogva, de hát már mi se vagyunk fiatalok, és ezért mondta a főigazgató úr is, hogy írjuk le. Mert ez nagyon fontos, ez az oral history. Ha nem is közvetlenül az ügyfelektől jön, de mi még emlékszünk ezekre a történetekre. És így össze tudjuk szedni azt, hogy megértse a mai generáció, hogy mi történt. Ez nem olyan volt, hogy jaj, elmentem hadifogságba, ott voltam egy kicsit, aztán visszajöttem. Ez nem egy wellness túra volt. Itt az emberek szenvedtek, tönkrementek, testileg, lelkileg, mindenhogy. Már aki vissza tudott jönni.
Mielőtt még bekapcsoltam a mikrofont, az előtt említette, hogy kaptak iratokat a kényszermunkatáborokból is.
Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kárpótlási hivatal kollégiumában dolgozhattam Mentzer Gusztáv úrral, aki gulág túlélő volt. És ő kezdte el ezeket a gulág táborokban raboskodó emberek rehabilitációját, hogy megkapják, hogy ők nem voltak köztörvényesek, illetve ezeket a kartonokat, amit nem régiben pár éve kapott meg Magyarország. Most ért be az a gyümölcse, amit ő elkezdett, és én ott lehettem a kezdetektől, sőt, én is írtam, nyilván leírtam azt, amit Guszti bácsi mondott, és Moszkvában nagyon sokat ment. És ott lehettem ennél a, most már azt mondom, hogy történelmi pillanatnál, amikor ezt elkezdtük.
Mi van ezeken a kartonokon?
Hát akik kijutottak. Most azt kell mondanom, hogy nem mindenki van rajta, mert nagyon sokan az úton meghaltak, és ők nem kerültek listába. Ezért mondom azt, hogy nem tudunk számokat mondani. Van, aki kétszer van listán, mert átvitték egy másik táborban is. Tehát nagyon nehéz így adatokat mondani, hogy hány embert vittek el, kit vittek ki. Jelenleg a Cirill betűs kartonok vannak, én úgy tudom meg, azok olvashatóak, tehát utána lehet keresni, azt hiszem már online is kutatható.
Több adat is szerepel arról, hogy hány embert vittek ki Magyarországról. 700 ezer, 900 ezer ember. Mi a valós?
Nem tudom, megmondom őszintén. Éppen azért, amit az előbb említettem, nem tudom, mert az úton is sokan meghaltak. Volt, akiknek sikerült megszökni. Volt olyan. Itt a levéltárban is sok olyan túlélőnek a elbeszélése is van, hogy őnek is sikerült megszöknie Romániába, Fogsányiba. Mert ott tartották még őket egy kicsit, és úgy vitték tovább. Szerintem ezt soha nem fogjuk tudni. Soha nem fogjuk tudni. Főleg a halottakat. Sajnos azt kell mondani, kidobták útközbe őket. És olyan embereket fogtak meg, hogy nem mindig listáról. Ment az utcán, igazoltatták. Gyere velünk. Mert kellett az ember. Mert meg volt adva a kvóta. Ennyit kell vinni. És ugye elszöktek, meg meghaltak, hoppá, kell még ember. Őket nem érdekelte, hogy az nő vagy férfi. Ott legyen. Bele lehessen számolni.
Mostan a nőkről tartott előadást. Mennyiben különbözött az elhurcolt nők sorsa az elhurcolt férfiakétól?
Én azért tartottam fontosnak a nők helyzetét ebbe az előadásba, mert hogy nem beszélnek róla. Nem veszik külön, hogy itt voltak nők. Sokszor így beszélgettem emberekkel, szóba került ugye, hogy mivel foglalkozom, és akkor úgy mondtam, hogy hú, hát azért ott a nők is megszenvedték, és mi az, hogy nők? Hát csak férfiakat vittek. És akkor mondom, hogy nem, nőket vittek. Mert ugye mindig az van, hogy jaj, hát a nőket megerőszakolták, megölték, de az, hogy elvitték, tönkretettek emberi életeket, az nincs a köztudatban. Persze, tudják a történészek, de valahogy sose látom azt, hogy azt mondták, hogy bocsánat, itt nők is voltak, és azért ne felejtsük el, hogy a nők a férfi munkát végeztek. Azért ne hasonlítsuk össze, persze nagyon borzalmas a férfiakkal is, amik történtek, de azért mi nők azért azt tudjuk, hogy azért némi különbség van a férfiak közt, és ezek a nők túlélték ezt is, amit nagyon sok férfi nem. Mert akartak, haza akartak jönni, nagyon sokat csak a hit tartotta, nagyon sokan leírták, hogy magyar földbe akarnak meghalni, csak annyira jönni haza, hogy itt halljanak meg, és ez tartotta bennük a lelket.
Ha az elejéről kezdjük, akkor milyen indokkal szedték össze a nőket?
Hát ugye 44 telén, ugye decemberben jöttek már a szovjet csapatok. A legnagyobb indok ugye a kollektív bűnösség alapján a német nemzetiségűek voltak. Német nevük volt például. Ezeknek például városon jelentkezniük kellett, falun összeírták őket. Úgy olvassuk, hogy kisbírók írták össze, vagy valaki a falu vezetője összeírta őket, kaptak egy listát, és őnekik menniük kellett. A férfiakat például városon nagyon sokszor, hogy gyűlésre hívták a gyárba, és már nem is mehettek haza, mert egyszerűen ott kerítették. A nők, ugye falugyűlés, jöjjenek össze, ó, hát csak 3 napra nem lesz nagy, kis élelmet hozzanak. De volt olyan, aki csak az utcán állt, a kapuban, beszélgetett, és elvitték. És nem érdekelte őket, hogy gyereket hagy hátra, vagy várandós, vagy nincs 18 éves. Ahogy mondtam, kellett a kvóta.
És akkor elkezdődött az 1-2 hétig tartó vonatút.
Igen, hát a borzalmas vonatút. Ugye egy vagonba képzeljük azt el, hogy nem tudjuk, hová megyünk, mi lesz velünk. Ott vagyunk összezárva a vagonba. Van 2 vödör, egy a víznek, egy a szükségletnek. Akár idegen emberekkel is, mert ugye azt tapasztaltuk, hogy amikor így a faluból vittek el embereket, az nagyon nagy segítség volt, hogy ismerősök közt volt. Aki idegen volt, úgymond idegen volt, hogy nem ismert senkit, azért képzeljük el azt a félelmet, hogy hová visznek, mikor lesz vége, mit csinálnak velünk. Látom-e még a hazámat? Miért visznek el? Mit követtem el? Én azt mondom mindig, hogy képzeljük magunkat a helyükbe. Mi hogy viselkednénk? Mi rajtunk, hogy lenne úrá a félelem? És ugye nagyon sokan, azért ne felejtsük el, hogy háború volt, ki voltak éhezve, egyébként is. Még az, aki tudott élelmet vinni, az még, azt mondom, több esélye volt. De volt olyan, akinél se ruházata nem volt, se semmi. Mentek ki Szibériába, a hidegbe. Télen, 44 telén, azért gondoljuk el, hogy itt is decemberben, 45 januárjáig csinálták ezt, ugye februárban volt Buda ostroma, tehát ezt így vitték el az embereket, hideg volt itt Magyarországon is. Most képzeljük el, hogy kint a Szovjetunióban, ott milyen hideg, egy idegen ország, idegen nyelv, és ugye meghaltak, hideg, éhezés, betegség, így ennyi ember összezárva, ilyen higiéniai körülményekkel.
Ott mi fogadta őket, ahová megérkeztek?
Tulajdonképpen egy ablaktalan barak, a pricseket maguknak kellett másnap megcsinálniuk, ott aludtak addig a földön, minden ruhájukat magukra vették, ha jó esetben tudtak vinni ruhát, kaptak egy kis híg káposztalevest később, teát, kását, hát a kenyér az már nagy luxus volt. Ennyi.
És akkor elkezdődött a munka.
Fakivágás. Férfi munka. Olyan férfi munkák, amik nem szöktek való. Még férfiaknak is nehéz. Egy ilyen leromlott egészségi állapotban, ilyen szervezettel, bányákban dolgoztak. Azért nagyon sok bányarobbanás volt. Meghaltak. Nagyon sok olyan aktám is van, tehát aktákban szerepel, hogy meghalt kint a Szovjetunióba bányarobbanás miatt, és jó esetben tudták. Nagyon sokszor holtárnyilvánítás van, tehát azt jelenti, hogy annyit tudtak róla, hogy ott volt a marhavagonokban, ami hová ment. Jó esetben voltak ismerősök, akik túlélték ezt, és el tudták mondani, hogy hát meghalt és kidobtuk útközben, mert hát kényszer nagyúr. Vagy azt mondta, hogy ja, a kórházba halt meg, tifuszba, különböző betegségekbe, vagy balesetbe. És jó esetben tudták a napot, de nagyon sok esetben nem. Körülbelül tudták, hogy talán olyan hónap volt, hiszen nem volt naptárjuk, csak körülbelül tudták. Nem volt, elveszíti az ember is az időérzékét is.
az valószínű, hogy jobban járt, akinek volt valamilyen mestersége, amit tudott ott hasznosítani.
Igen, a férfiaknál. De nőknek nem. Mindenki háztartásbeli volt. Családot kellett összetartaniuk. Nem értettek a nők ilyenekhez, hát bányába. Mesterség, hát szóval nem. A nők nem. A férfiaknál igen, előny lehetett bizonyos mesterségek, amiket tudott. Ács, asztalos, esztergályos, amiket tudtak az oroszok is hasznosítani, és ha szerencséjük volt, akkor jobb körülmények közt tudtak dolgozni. De a tapasztalatom az, hogy a legtöbb földműves volt. Na most itt földművelésről szó se volt.
Arra gondoltam például, hogy egészségügyi személyzet esetleg került ki a nők közül.
Megmondom őszintén, kevéssel találkoztam. Apácákkal találkoztam, illetve egy-két vöröskesztes nővérrel, de nem volt jellemző. Ők véletlenül keveredhettek csak oda, tehát hogy az utcáról összeszedték. Itt főleg a faluból kihajtották az embereket, beterelték a marhavagonokba. Nem válogattak, hogy kinek mi a mestersége, hogy kell-e nekünk. Szerencse volt, hogyha értett hozzá. Nagyon sokan, ugye mi nők úgymond tudjuk ápolni a beteg társainkat, és ők próbálták egymást. De az, hogy jobb körülményeket kapjon, ilyennel nem nagyon találkoztam. Ritkán.
Igen, elhangzott az előadásával, hogy egy kismama megszült, és addig élt a gyermek, amíg tejet tudott neki szerezni.
Igen, igen. Eladta a ruháit. Nagyon sok gyermek így született, hogy vagy erőszak következtében, vagy várandósan vitték el. Összeállt a fejemben egy olyan írás is, hogy ezekről a gyerekekről írjak, akik kint születtek. Mert mikor visszajöttek, mint ahogy mondtam itt is, hogy 57-ben anyakönyvezték csak azt a gyereket. Most találkoztam olyannal, aki 60-as években. És azt mondták, hogy te nem vagy. És ott volt. Mert ott jöttek össze a szülők, ugye mondtam, hogy a nő és a férfiak együtt voltak a táborban. Szerencsésen megmaradt. Igen, születtek. Most nem mondom, hogy sok, de vannak az iratanyagaink között olyanok is, akik kint születtek Szovjetunióban, és úgy jöttek haza.
Hogy tudták túlélni ezt a sok szörnyűséget a nők?
Őszinte legyek, nem tudom. Talán a hitük adott erőt, vagy a közösség, vagy az, hogy a családjukhoz visszatérjen. Nem tudom, nagyon sok lelki erő kellett. Nem biztos, hogy én alkalmas lettem volna erre. Én ezt tudom mondani most, én 2025-ben.
Jellemzően hol voltak ezek a táborok?
Ural, nagyon sok Ukrajna területén. Ural, Szibériáig is eljutottak. Úgyhogy ezeket a táborokba kerültek a nők. Igen, tehát inkább az ukrajnai vidék az, ami jellemzően látok.
Milyen történet maradt meg önbe a sok kartonból, a sok élet elbeszélésből?
Nagyon sok. Nagyon sok nőt tisztelek, ahogy túlélt, és érdekes módon ezek a nők alázatosak maradtak. Megköszönték nekünk, így intézőknek, hogy foglalkozunk velük, hogy meghallgatjuk őket. Nem kaptak sok pénzt, mert ezt nem lehet pénzbe mérni. És megköszönték. Volt olyan, hogy a kísérőlevélhez küldtünk, hogy a magyar állam megköveti önt, amit minden határozathoz. És volt, aki kirakta a falra, és azt mondta, hogy igen, ezért. Őt nem érdekli a pénz, hanem a magyar állam megköveti, hogy igenis, ők ártatlanok voltak. Most nem tudnék kiemelni történetet. Azért írok egy-két dolgot, próbálok most összeszedni dolgokat, hogy megmaradjanak ezek a történetek. Nem tudok kiemelni most egyet-kettőt, összességében nézem. Azért is tartottam ezt az előadást, mert nem lehet ezt így elmondani. Mindenki egy hős volt. És nem lehetett róluk beszélni. Ők tényleg a történelem olyan alakjai, akik minden tiszteletet megérdemelnek. Mert ezek, akiknek sikerült hazajönni, hazajött és folytatta az életét, mint ami se történt volna. Pedig azért valljuk meg, lányok vesztették el fiatal éveiket. Hát kivitték őket 3-4 évre. Hát a legszebb életkorukban volt. És úgy jöttek, két fényképet ugye mutattam is, van, aki ugye mutatja a fényképét, beküldte, ami a hadifogoly táborban van. És ha kiszámoljuk, hogy ők akkor hány évesek voltak, nem mondanánk meg. 10-20 évvel idősebb nőnek látszottak. Mert rányomja a bélyegét a sok fájdalom, megaláztatás.
Igen, elmondta az előadásában, hogy sokan olyan férjet választottak maguknak, aki szintén kint volt a táborban.
Igen, ez nagyon jellemző. Tehát az ügyfélszolgálaton is nagyon sokan elmondták, és le is írják. Mert itt olyan történetek vannak, amit csak ők tudják megérteni, akik ezt átélték. Tehát tudjuk, az életünkben most is tudjuk, hogy történnek velünk események, tragédiák. De igazán megérteni azt tudja, aki már ezen átment, vagy ott volt a közelben, és tudja, hogy miről beszélünk. Na most mondtam azt is, hogy nagyon sokan nem mentek férjhez. Mert már nem találtak alkalmast, vagy nem tudták kivel megosztani, hogy leéljék az életüket. És egyedül maradtak inkább.
Olvasni az interneten különböző interjúkat és filmeket is, például Sára Sándor is készítette egy filmsorozatot, Nők a gulágon címmel. Készült egy úgynevezett lágerfilm is, de mégsem teljesen az, történelmi filmdráma, Öröktél a címe. 2017-ben forgatták, és 18-tól vetítették. Szász Attila rendezte, és egy valós történet szolgált a film alapjául. Havasi János írta, az a címe, hogy Lánykák, az idő eljárt. A főszereplők Gera Marina és Csányi Sándor voltak.
Igen, ezt be is hivatkoztam ugye az előadásomba. Én úgy érzem, hogy ez a film volt az, ami úgy visszaadja szerintem, amit ott megélhettek az emberek, nők, férfiak. Mert ott vannak különböző karakterek, és olyan, mintha ezeket a történeteket itt olvastam volna. Igen, én azért említettem ezt a filmet, mert azt éreztem, hogy igen, itt teljesen átjön az, ami kint történhetett. Talán megértjük, megérezzük, de tudni sose fogjuk.
Még beszéljünk az intézetről. Mivel is foglalkozik a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár?
Az intézeti részen ugye a történészek vannak, ugye különböző korszakokat kutatnak. Én inkább a levéltári részlegről tudok beszélni, ahol dolgozom. Mint említettem, most jelenleg ezeknek a kárpótlási iratoknak a archiválás előkészítése folyik. Selejtezünk, adatbázist építünk, az árverési dokumentumokat már befejeztük. Nagyon sok esetben az is kell. Tehát ami kárpótlási jegyen lehetett, földeket árverezni. Sok esetben ez a mai napig is szükségesek innen papírok. Meg ugye még ott van a vagyoni kárpótlás, ami nem tudom, hogy mikor fogunk és hogy, mert ilyen kevés emberrel nem látom a végét.
A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban voltunk Budapesten, és Podorné Bozó Brigittával beszélgettünk, aki a Kutatók Éjszakáján tartott előadást a Málenki robotra hurcolt nők elfeledett sorsai címmel. Császi Erzsébetet hallották.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstét, de csak alig, s az ég alatt sötét elég.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, aprics vele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és savanyú is, néha-néha siralmas is.
asszony, édes anyám, minden szép lány feleségem, kivel a világom élem. Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot, a harmatot a mezőkről, a bánatot a szívemről.
Napom, napom.
Egy pályázat segítségével újulhatott meg a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény egyik festménye. A Szent Háromságot ábrázoló kép lelőhelye Szikszó környéke, kora feltehetően az 1700-as évek végére datálódik. A megújult képet, valamint a restaurálás folyamatát Talabér Ágnes festő-restaurátor mutatta be az érdeklődőknek a Szent Erzsébet házban. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
A tavalyi évben vettem fel a kapcsolatot Kelecsény Mónika művészettörténésszel, aki a Sárospataki Római Katolikus Egyház gyűjteménynek az egyik kezelője és művészettörténésze, hogy ezt a gyönyörű Szent Háromság képet szeretnék restauráltatni. És akkor eljöttem ugye ide Sárospatakra, fölmértem a festményt, és akkor így kezdődött ez a kapcsolat.
Magáról a képről mit lehet megtudni, vagy mit tudott meg így a munka során?
Hát a festmény ugye valószínűsíthetően a 18. század végén készült gyönyörű barokk festmény. A restaurálás során gyönyörű részletek kerültek elő a képről, drapériák tekintetében, fények, árnyékok tekintetében, és ez a gazdag kolorit, ami most látható. Ez akkor, amikor a festményt ugye először a kezemben tartottam, ez nem volt annyira kivehető.
Bármilyen szignójelet talált-e rajta, illetve amikor ugye megkapta a Római Katolikus Egyházi Gyűjteménytől, akkor milyen háttérinformációkat tudtak adni így a kép kapcsán?
Itt a gyűjteményben, és általában ez jellemző minden gyűjteményre, ugye van egy megfelelő kartonja ugye az összes alkotásnak, tehát leltárja, úgymond. Ezen a leltári adatlapon lelhetőek fel azok az információk a festményről, amiket már kikutattak itt, vagy amivel ugye eredetileg a gyűjteménybe érkezett az adott műalkotás. Ez szerint nyilván a technikai információk, tehát hogy mi az anyaga, amiből amiből a festmény van, az információként ott szerepelt, egy bizonyos korszakolás is már olvasható volt, valamint az is, hogy a lelőhelye ugye ennek a képnek ez Szikszó és környéke, ezt is ugye onnan a adatlapról kaptam információként. Szignó az a festményen nem volt található, átvételi állapotában sem, és a restaurálás során sem került elő ilyesmi. Ugye elsőként, amikor egy restaurálást megkezdünk, akkor felmérjük a festményt. Ez ugye különböző vizsgálatokat jelent, fototechnikai vizsgálatokat, UV-luminescens vizsgálatot, többek között infra felvételeket készítünk a festményről. Ezek által tudunk képet alkotni, hogy milyen a károsodásoknak az állapota, vannak-e átfestések, van-e eredeti lakréteg, későbbi lakrétegek, illetve arról is képet kapunk ezek által, hogy valószínűsíthetően milyen pigmentekből állhat ugye az adott festmény, és ez segít aztán abban, hogy egy megfelelő restaurátori tervet készítsünk.
Zemplén több részén folytatódnak útfelújítási munkák, elsősorban a korábban elnyert, de felfüggesztett pályázatok kaptak szabad utat. Szamosvölgyi Péter Sátora, a Jújhely város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a fejlesztés Zemplén fővárosát is érinti, így megújulhat egy jelentős tranzit útszakasz.
773 millió forintos beruházást kezdett el a kivitelező, állami forrásból természetesen, magyar pénzből, magyar munkaerővel, magyar céggel. Ez a szakasz kimaradt annak idején a beruházásból, a hegyközt felé elég sokáig elkészült az út. Most egy újabb szakasz Hidasnémeti felé, Telkívánján keresztül szintén megújulásra kerül, mint hogy a Kékedi út, hol az a Kékedi út is. Sőt, Erdőbényénél a 37-esnek is szintén van egy szakasz, ami kimaradt. Az is elindul, és az is be fog fejeződni. Tehát tulajdonképpen a fő utak állapota megfelelő lesz. A Bodrog közben még van bőven tennivaló. Én remélem, hogy a következő évben az ott lévő leromlott útszakaszok is megújulnak. Sokan kérdezték, hogy miért van az, hogy ez a szakasz kimaradt. Tehát hogy néz az ki, hogy a 37-es jól járható, majd beérünk Újhely, és mikor kimegyünk a hegyköz felé, akkor Újhely és Mikóháza között olyan, amilyen. Hát kátyú-kátyú hátán tulajdonképpen. Tök egyszerű már elnézés a kifejezésére válasz. Akkor, amikor a háború kitörésekor rettentő módon felemelkedtek a építőipari alapanyagárak, ezért együtt a beton is és az aszfalt is, annak az ára is a háromszorosára, négyszeresére szaladt föl, akkor a kormányzat az éppen el nem kezdett, de már megítélt forrásokat felfüggesztette, mert hogy abból a pénzből, ami rendelkezésre állt volna, a vállalkozók biztos, hogy nem tudták volna ezt a munkát elvégezni. Ezért nem vonta vissza a munka lehetőségét, de kivárt addig az időszakig, amíg az árak annyira megfelelőek lesznek, hogy a munka tovább folytatható, és ne kerüljön sokkal többe a központi költségvetésnek, mint amennyit eredetileg előirányozta. Mivel nekünk pekhünk volt, mert ez a szakasz éppen egy másik vállalkozónál volt, aki még nem vonult föl, már nem is vonulhatott, mert nem kezdte meg a munkát. Ott, ahol viszont már megkezdett munkavégzésről volt szó, azt az állam tovább engedte. A mi esetünkben nem ez állt föl, hanem az előző. Így tehát kimaradt. De sikerült kilobbizni és kihajtani. Leginkább elnökasszonynak a közreműködését is ebbe beleértve. Azt, hogy ez a munka ebbe a csomagba benne legyen. Így tehát el is indult valóban. Már fölmarták egy részét az útszakasznak, folynak tovább a munkák, ebben benne vannak az árkok, átereszeknek a rendberakásai, a híd felújítása szép halom után, a Bozsva fölött, illetve szép halomba pedig a járdának a újraépítése és a patka kialakítása, tehát egy kerek egész lesz az, amit megkaphatunk, és úgy mehetünk ki a hegyközbe, adott esetben Kassa felé például, hogyha valaki szeretne felvidékre, szlovák területre menni, hogy jó minőségi úton mehet, illetve jöhet vissza, és ez nem csak a turizmus, hanem elsősorban az itt élő embereknek a közlekedési lehetőségeit javítja.
of pride, forget-me-nots was all I need you by me. Once upon a summer time, just like today, we left the happy afternoon away and stole a kiss in every street cafe. Proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone, the pigeons fitting in the square have flown, but I remember when the vespers chimed, you loved me once upon a summertime,
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a Szent Év mottójához, a remény zarándokai kapcsolódva a reményről lesz szó. A második rész következik. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, a mostani alkalommal a reményről, mint a teológiai erények, isteni erények egyikéről elmélkedünk, különösen is azért, mert ezt már többször említettük, és többször elhangzik a médiában, de az idei év a Szent Év, amelynek a jelmondata a remény zarándokai. Ezért ennek a szó összetételnek a remény zarándokai első részéről nagyon fontos minél többet megtudnunk. Ezért gondolkodunk el most közösen a reményről. A hit és a remény kapcsolatban vannak egymással, hiszen bizakodva és tevékenyen várjuk Isten ígéreteinek beteljesedését személyes sorsunkban és az emberiség életében egyaránt. Az ima életünkben engem mindig nagyon megragad, amikor a szűzanyát így szólítjuk meg, imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, és a válasz így hangzik, hogy méltók leessünk Krisztus ígéreteire. Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdést szeretnék megosztani. És a kérdéssel kapcsolatos kifejtést. Az Isten képünkről van szó. Mi emberek nagyon sokszor azt gondoljuk, hogyha megtesszük azt, amit az egyház kér a parancsoknak, a 10 parancsolatnak, vagy az Anyaszentegyház 5 parancsolatának eleget teszünk, templomba járunk, imádkozunk, igyekszünk jó cselekedetekkel példát mutatni, akkor mintegy kiérdemeljük az Istennek a segítségét, kiérdemeljük azt, hogy ő cserébe a mi jó tetteinkért itt a földi életben jobban védelmezzen minket, hatékonyabban mutassa meg erejét, szeretetét számunkra, vallásos emberek számára, a Római Katolikus Egyház tagjai számára, mint a többi emberek felé. Természetesen ezt nem mondjuk ki általában, de a gondolatainkban megjelenik. Egyfajta adásvételi szerződés, egy eltorzult Isten kép van a lelkünkben, hogy mi, Uram, megtesszük, ami elő van írva, de akkor te is úgy cselekedjél, ahogy az nekünk tetsző, ahogy az számunkra kedvező, egyfajta szerződésben, egyfajta szövetségben gondolkodunk, amelynek a lényege az, hogy én adok, és Istentől ezért kapok. Ez azonban egy teljesen eltorzult istenkép. Ezt el kell vetnünk, És ehelyett a reménynek van nagyon nagy szerepe, mert az Isten ígéreteinek a beteljesedésében való reménykedés a helyes és egészséges istenkép. És ebben nagyon sok példaképünk van, elsősorban a boldogságos Szűz Mária, Szent József és a szentek sokasága. Valamint azok az emberek, akik a környezetünkben, családunkban, egyházközségünkben élnek, és látjuk rajtuk, hogy nem azért teszik a jót, hogy azért Isten megfizessen, hanem azért, mert örülnek annak, hogy jót tehetnek. Tudják azt, hogy a jó nem az ő érdemük, hanem mindenért Istent illeti a hála. A boldogságos Szűz Mária, amikor Erzsébetet, idősebb rokonát meglátogatta, már áldott állapotban, a Szentlélektől foganást követően, akkor a jelenetben, Szent Lukács evangéliumának első fejezetében azt mondja neki Erzsébet, boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. És ebben a boldogságban a legnagyobb szerepe a reménységnek van. Annak az egészséges istenképnek, hogy mi Isten ígéreteinek a beteljesedésében hiszünk, és a reménnyel párosul a türelem, az állatotosság, a kitartás erénye. Ezek után nézzük meg, hogy tulajdonképpen hogyan is tudjuk meghatározni a reményt. A remény görögül elpis, latinul spes. Emberi vonatkozásban nem más, mint óhajtani valaminek az elérését, bízni benne, és tevékenykedni is érte. A remény feltételei érték legyen, és esélyünk legyen az elnyerésére. Ez a hétköznapi meghatározás. Most nézzük a reményt a vallásos életünkben. Tehát a reményt, mint teológiai erényt. Az nem más, mint bizalommal teljes és tevékeny várakozás az isteni ígéret. Tisztelt rádióhallgatók, felhívom erre a figyelmet fokozottan, tehát az isteni ígéret, vagyis a Krisztusban beteljesülő üdvösség elnyerésére. Ott ível magasra, ahol az emberi remények illúziónak, egyfajta szertefoszló valóságnak bizonyulnak, például a halál, a földi életben található rossz, a szenvedés megtapasztalásakor.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,